Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok! Már is egy érdekes kérdéssel folytatjuk a hétvégi menetrendet. Kartelezés is állhat az építőipari anyagár emelkedés mögött. A gazdasági versenyhivatal külön munkacsoportot hozott létre az építőipari áremelkedés okainak vizsgálatára. Erről tájékoztatta rádiónkat a testület sajtószóvivője. Októberben egy eljárást már indított a GVH a cementpiac három jelentősebb szereplőjével szemben. Ez azonban még mindig folyamatban van. Az építőipari árak emelkedése azonban más országokban és az Európai Bizottságban is komoly fejtörést okoz. A lengyel versenyhatóság például 2021 áprilisában indította meg piacelemzését ebből a célból, amelyben vizsgálják a cement és a mész árának változását is. A részletekről Gondolovics Katalinnal Somodi Evelin beszélgetett.
Elindult lényegében egy új munkafolyamat, egy monitorozási folyamat, amihez egy külön munkacsoportot, vizsgálói csoportot hozott létre a GVH. Mi tartozik az ő feladatkörükbe? Miért volt szükség egyáltalán a munkacsoport létrehozására?
A vállalkozások és a magyar emberek széles körét érintő építőipari alapanyagok piacát kiemelten figyeli a versenyhivatal. De az elmúlt évben is jelentős erőfeszítéseket tett azért, hogy az építőipari alapanyagok piacain biztosítsa a tiszta versenyt. Ennek keretében tavaly ősszel eljárást indított a hazai cementpiac három legjelentősebb szereplőjével szemben, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tilalmának feltételezett megsértése miatt. Emellett az elmúlt egy évben előzetes vizsgálatokat folytatott le számos építőipari alapanyag, például a tégla, a tetőcserép, a szigetelő és burkolóanyag, nyílászárók forgalmazásának a piacán, azért, hogy feltárja a termékek értékesítési rendszerét. Ezek a vizsgálatok megállapították, hogy egyes alapanyagok és termékek esetében nagy a külföldi kitettség. Drasztikus áremelkedés okainak feltárására most egy külön vizsgálói csoportot hozott létre a versenyhivatal, amely kiemelten elemzi a kartelgyanús tevékenységekkel kapcsolatos panaszokat és piaci jelzéseket.
Volt ez az októberi piaci eset. Itt konkrétan mit tártak fel? Bár ugye ez még folyamatban van, de hogy egyelőre mit lehet tudni ezzel kapcsolatban?
A vizsgálat még folyamatban van, de az eljárás azért indult, mert a versenyhivatal észlelte, hogy három vállalkozás által érvényesített cement termékekre vonatkozó árszintek és szállítási feltételek az elmúlt évek során nagymértékű hasonlóságot mutattak. A hazai cementpiac úgynevezett oligopol piacnak számít, ahol kifejezetten magas fokú az átláthatóság, amit a kevés szereplő miatt növelheti a vállalkozások kölcsönös függőségét és csökkentheti a verseny intenzitását. A versenyhivatal vizsgálata még folyamatban van, de megállapításról még nem tudok beszámolni ezzel kapcsolatban.
Összességében úgy látják, hogy ennek nagy kockázat van az építőiparban, akár gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, akár ezt nevezhetjük kartellezésnek is, de hogy alapvetően erre megvan a lehetősége, hogy ez fennálljon.
A versenyhivatal a jogszabályok által biztosított eszközökkel tud fellépni a túlzó árazás esetén. A versenyhivatal hatáskörébe tartozik, ha egy adott ágazatban független piaci szereplők összehangolják a magatartásukat, és kartellbe tömörülve, a fogyasztókat megkárosítva emelik az árakat egy olyan szint fölé, amely rendes versenyhelyzetben kialakulna. Tehát a versenyhivatal a kartellekkel kapcsolatos piaci jelzéseket nagyon kiemelten figyeli az építőipari alapanyagok piacán, ez is eznek a vizsgálói csoportnak a kiemelt feladata. Nagyon fontos, hogy a versenyellenes magatartások általában titokban zajlanak, ezért ezekről a versenyhivatal elsősorban piaci jelzésekből vagy együttműködő vállalkozásoktól szerez tudomást.
Említette korábban itt a nagyobb külföldi kitettséget számos cég esetében, ez mennyire szerepelhet egy kis kapuként az áremelkedésre?
A versenyhivatal összességébe vizsgálja az áremelkedésnek a lehetséges okait, ez is egy a sok ok közül, ami okozhat egy piaci áremelkedést. Tehát figyeli a folyamatokat, az értékesítési rendszereket, és ha kartellgyanús magatartásra utaló jeleket tapasztal, és fennállhat a jogsértésnek az esete, akkor eljárást indít.
Vannak ezzel kapcsolatos külföldi példák, amik alapján a versenyhivatal is eljárhat, vagy akár meríthet?
Az építőipari árak emelkedése más országokban is megfigyelhető, és hasonló problémákat okoz, mint Magyarországon. A lengyel versenyhatóság ez év áprilisában indított meg egy piacelemzést az építőipari árak emelkedése miatt. Ebben a cement és a mész árának a változását is vizsgálják. Az Európai Bizottság pedig elkészítette a kritikus fontosságú nyersanyagok 2020. évi listáját, és egy cselekvési tervet is előterjesztett ezzel kapcsolatban. Ezek a külföldi minták, vizsgálatok, példák mind-mind információval szolgálhatnak a magyar versenyhatóság számára is. Ezeket felhasználjuk a munkánk során.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
A következő percekben a fiatalok lakáshoz jutása lesz a témánk. Magyarország ugyanis a középmezőnyben van Európában, már ami a fiatalok lakáshoz jutásának gyorsaságát illeti. Idehaza a nők már 27, a férfiak pedig inkább 28 évesen költöznek el otthonról, a saját lakás pedig átlagban 32 év körül jön össze. Az északi államok, jellemzően Svédország ebben egy kicsit előrébb jár, de például Görögországhoz vagy Spanyolországhoz képest kifejezetten gyorsan költöznek el a magyar fiatalok. Az utóbbi években az otthonalapítást segítik az állami támogatások, de leginkább azok számára, akik több gyerek születését bevállalják. Szabó Annával, a növekedés.hu újságírójával Németh László beszélgetett.
Van olyan kor, amikor már elmondhatjuk azt, hogy mondjuk ebben a korban tipikusan már elmennek otthonról, elköltöznek a fiatalok?
Magyarországon átlagosan a fiatalok 27 éves korukban hagyják el a szülői házat. Nyilván a férfiak, fiúk tovább otthon maradnak, 28 és fél éves korukban költöznek el. A nők ennél majdnem 3 évvel korábban. Ez azért érdekes.
Ez miért lehet szerinted? Ezek szerint a férfiak kényelmesebbek, mondjuk így?
Nem, ezt nem mondanám, semmi színot nem általánosítanék, én ilyet nem, eszembe se jutna.
Párod hallgatja, és majd szólni fog, hogy ennyi.
Az a helyzet, hogy ugye a hölgyek hamarabb férhez mennek, és ez lehet az oka. Most egyébként nagyon jó adatokat hoztak itt a konferencián arról is, hogy a férfiak átlagosan 33 éves korukban nősülnek. Tehát ugye a hölgyek meg hamarabb mennek férhez, tehát ez az egyik, a másik pedig az, hogy szerintem ugye a hölgyek kicsit élelmesebben inkább elköltöznek, több lehetőség van arra, hogy elköltözzenek otthonról, de mondjuk például az én fiam is már 18 és fél évesen elment, tehát ez abszolút, nagyon sokan elmennek például külföldre tanulni. Egyébként, ha az európai mezőnyt nézzük, és ezzel hasonlítjuk össze, akkor azt látjuk, hogy Svédországban már 18 éves koruk előtt elmennek, itt megint csak egy átlagot lehet mondani, és a déli országokban maradnak a legtovább, és itt nem csak tényleg a kényelemről, meg a mama hotelről van szó, hanem az a helyzet, hogy Olaszországban, Spanyolországban, Görögországban nagyon-nagyon nehéz lakáshoz jutni, és nagyon magas a munkanélküliség, tehát ez inkább ezzel van összefüggésben. Ha pedig a régiós összehasonlítást nézzük, mi összevetettük, akkor egyébként egész jól állunk, mert Szlovákiában például majdnem 31 évesen mennek el otthonról, Horvátországban majdnem 32 évesen átlagosan, a mi mutatónknál a csehek állnak jobban egy évvel.
Ott ilyen hagyományok is lehetnek szerintem a déli országokban, legalábbis nekem konkrét tapasztalatom Görögországból van, ahol is, mindegy, ez egy hosszú történet, de a kivonatot elmondom, 25 éves volt azt hiszem a lány, ez egy cseh kislány, nagyon helyes, és együtt járt egy 21 vagy 2 éves volt a srác, ő volt görög, Görögországról beszélünk, és a srácnak a szülei nem engedték meg, hogy ott aludjon a lánynál. Tehát a lánynak volt valami bérelt lakása, és hogy nem úgy voltam az, hogy csak úgy elvisszük a fiút, és akkor ott alszunk, meg egyebek, hanem ott be kellett mutatkozni, és akkor még fél évig vagy egy évig szórakoztatták ezzel egymást, hogy akkor na jó, most ott alhat, most meg nem alhatott. Tehát, hogy vigyáztak a fiúnak az erkölcseire.
Igen, ez Olaszországban is nagyon látszódik, de van ennek egy kulturális vonulata, de mondom, én inkább amit láttam az, hogy a munkanélküliséghez fűzhető, főleg a fiatalok munkanélkülisége nagyon-nagyon magas a déli államokban, és ezért is maradnak otthon. Mondom, mi ezzel a 27 évvel, tehát ez az átlagos elköltözés, viszonylag egész jól állunk régiós szinten, és akkor itt visszakanyarodnék a lakáshoz jutás kérdésére. Megnézték itt a konferencián azt is, hogy hogyan alakultak a lakásépítések. Ugye tavaly 15 ezer új lakás épült, de hogyha ezt összevetjük, azért 1990-ben ez sokkal magasabb, 40 ezer volt. Lejjebb ment ez a szám sokkal, és most egy picit növekvő pályára állt, de azért ennél magasabb számra lesz majd szükség. Illetve még azt is megnézték, hogy hogyan alakult a házasságkötések száma. Ugye ezek mind-mind összefüggnek a fiatalok lakáshoz jutásával, és azt lehetett látni, hogy a házasságkötések száma is nagyon durván csökkent, majd tavaly elkezdett nőni, hát ez nyilván a babaváró hitelnek is. Ugye az egyik feltétele, nagyon megugrott tavaly a házasságkötések száma. És akkor itt visszatérnék arra, hogy milyen megoldási javaslatok születtek, ilyen ugye a bérlakásoknak az építése, aztán a meglévő lakások korszerűsítése, önkormányzati lakások korszerűsítése, a fiataloknak a bérleti díjának a támogatása, akkor fölmerült egy ilyen, hogy bérleasing, tehát itt a lakbér az beleszámít hosszú távon a tulajdonszerzésben. Akkor például nyugati példákat mondtak, közösségi lakhatás van, ami civil szervezetek vagy egyházi szervezetek tartanak fenn lakásokat, azok is sikeresek.
És akkor ez arról szól, hogy valamilyen mondjuk a piaci árnál kedvezőbb díjszabás mellett?
Igen, igen, és nézik azt, hogy ki mennyire rászoruló. Tehát, hogy ez is nagyon számít. És akkor visszatérve arra, hogy mennyire támogatja ma egy lakás építését, vagy lakás megszerzését az állam, azért azt lehet látni, hogy 2015 egy nagyon bőkezű gyerekeket vállalók számára egy nagyon bőkezű lakásépítési, lakástámogatási, otthonteremtési támogatási rendszer megy. Itt a Granit Banknak volt egy nagyon érdekes kimutatása. Ők megnézték pontosan azt, hogy egy 50 milliós lakáshoz milyen feltételekkel lehet hozzájutni, milyen támogatásokat lehet igénybe venni. Ugye itt van a babaváró kölcsön, 3 gyerek esetén ugye ez 10 millió forint, akkor van az adó visszatérítési támogatás, ez 2,4 millió forint, 3 vállal gyerekre a csok 10 millió forint, akkor az otthonteremtési kamat támogatott kölcsön 15 millió forint lehet, és ugye van egy elengedett illeték, ami körülbelül 2 millió forint, most egy 50 milliós lakást nézünk, és akkor itt kiszámolta a Granit Banknak a hitelezési osztályvezetője, hogy egy 50 milliós lakáshoz, ha még fölveszik ugye a 6 millió forintos otthonfelújítási kölcsön meg támogatást, akkor az állami támogatás 32,3 millió forint. Ez egy óriási összeg, és ez egy elég bőkező támogatás, de azért még egyszer mondom, hogy ez itt 3 gyereket azért be kell vállalni, hogy ez mind teljesüljön.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Ismét bárki állíthat jelöltet a gróf Batthyány Lajos és gróf Zichy Antónia díjakra. A díjakat az aradi vértanúk kivégzésének nemzeti gyásznapján 2021. október 6-án adják át a Batthyány örökmécsesnél. Batthyány Schmidt Margit, a Magyar Batthyány Alapítvány elnöke elmondta, a díjat olyan személyiségek kaphatják, akik korunk társadalmi, gazdasági, politikai kihívásaira praktikus és pragmatikus a lehetőségekkel és a szükségszerűségekkel arányos választ adnak. Somodi Evelin interjúja következik.
Pontosan milyen teljesítményt is díjaz ez a két kitüntetés, és kik kaphatják meg ezeket?
Olyan magyar állampolgárságú vagy határonkon túlélő, de magyar nemzetiségű férfi vagy nő jelölését várjuk, akik a nemzetért, a közösségekért, a családért, a magyar földért és a hitért példamutató tevékenységet végeznek. Itt még azért kiemelném, hogy akár a diaszpórában is, csak hogy magyar állampolgárságú legyen az illető.
Az elmúlt évben kiket díjaztak ezekkel?
2019-ben alapítottuk meg mindkét díjat, és 2020-ban került először átadásra mind a gróf Batthyány Lajos díj, mint a gróf Zichy Antónia díj. Gróf Batthyány Lajos díjat Balogh Zoltán főtiszteleti püspök úr kapta meg. Főtiszteleti püspök úr elvállalta ennek az évnek a fővédnökségét. És a gróf Zichy Antónia díjat dr. Nagy Natália Beregszázi nyelvművelő kapta meg.
Mi a fő üzenete a díjaknak, illetve mi az üzenete a fővédnökségi feladatvállalásnak, ha már itt tartunk? Miért lehet ez aktuális a mai világunkban is?
A fővédnökség, ezt szeretnénk ezt így bevezetni, hogy minden évben vagy a gróf Batthyány Lajos díj, vagy a gróf Zichy Antónia díj díjazottja a következő évben elvállalja a fővédnökséget, és a fő üzenete a díjnak, hogy ennek a küldetése, ennek egy célja van. Minden korszaknak megvannak a maga kihívásai, így a mi életünkben is számos olyan feladattal szembesülünk, amelyekre példaértékű egyéni és közösségi válaszoknak kell születniük. És ez is egy nagyon fontos üzenet, hogy igen, ezek a díjazott emberek, ők példamutatóan élnek, és itt élnek a mai világban közöttünk, és szeretnénk őket bemutatni.
Az elmúlt esztendőnek meghatározó eseménye volt a járványhelyzet. Erre esetleg reflektál-e valahogyan a díjátadó és az így pontolóra vett jelöltek?
A bíráló bizottságnak a tagjai van, 7 tagú bíráló bizottságú tagunk van, és direkt, mint tavaly, mind az idei évben az egészségügyet is képviseli valaki, és mint tavaly, mind ez évben dr. Fehér Éva, a TEK orvosigazgatója, ő is jelen van, mert pontosan szeretnénk egy ilyen szemmel is úgymond a jelölőket, vagy a jelöléseket, a díjazottakat kiválasztani. Tehát 2021 közepén vagyunk most, és egy olyan időszakon vagyunk túl, amelyben nem voltak és nincsenek kész válaszaink, amelyben kreativitásunkra, tudatosságunkra, és a legfontosabb szerintem a rugalmasságunkra fokozottan szükség van, ugyanúgy, mint az együttműködésnek az erejére. És még amit nagyon kiemelnék az elmúlt évvel, tehát az elmúlt másfél évre, hogy nagyon fontos a közösséghez való tartozás. A Magyar Batthyány Alapítvány 5 sarokkő, ami szerint él és dolgozik, meg eleve én is magam, meg a családom, az az Isten hit, a család, a nemzet, az anyaföld és a közösség. Tehát ezekben lehet kapaszkodnunk.
Azokat a jelölteket, akik ezen alapértékek mentén valami kiemelkedőt vittek végbe, őket milyen formába lehet jelölni a díjakra?
Hát a jelölési anyagok azok megtalálhatóak a weblapunkon, a www.batthyány.hu weblapon, és hát kell egy jelölő, és kell támogató, és bárki lehet, és bárkit lehet jelölni. Csak ezeket a hivatalos anyagokat július 15-ig el kell küldeni a Magyar Batthyány Alapítvány e-mail címére. Még postai úton is lehet. Az e-mail cím az díj@batthyanyi.hu, a postai cím pedig 1016 Budapest, Tigris utca 3.
Most jönnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd a Soul History következik itt a hétvégi menetrendben. Várom vissza önöket a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.